1867. június 8-án magyar királynévá koronázzák Erzsébet császárnét Budán. Ugyanezen a nyáron világra jön Athénban egy Kosztász nevű görög gyermek, aki majd arról lesz nevezetes, hogy 31 év múlva tanúként örökíti meg ugyanezen királyné lelki mélységeit. Olvashatjuk a Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától című könyv elején. Konstantinos Krisztománosz naplója az ő korában sok mindenkit megbotránkoztatott, ma viszont rendkívül fontos dokumentum. Hogy lehet ez? Erről beszélgetünk a Szépmíves Könyvek kiadó vezetőjével, Kovács Attila Zoltánnal.
Krisztománosz nem egy naplóíró volt, hanem ugye egy színházi rendező, drámaíró és történész igazából, akit ugye a Habsburg udvar szerzetetett Erzsébet királyné mellé, és ugye ez a történet attól válik hallatlanul érdekessé, hogy ugye egy görög pali, történetesen ez a Konstantinos Krisztománosz, ugye aki németül írt, mert anyaiágon német származású, ugye az édesapja görög csak, a Habsburg udvarban egy más kulturális közegből érkezve, ugye hogyan próbál Erzsébet számára megmutatni egy olyan világot, ami ugye nyilván a görög mitológia, meg irodalom, meg művelés világát jelenti. De ugye a másik oldalról, és ugye ez a kérdés másik fel, amit nagyon érdekes a történet, ugye, hogy ez egy viszonylag késői találkozás, tehát ugye a Rudolf halála után találkoznak, és ugye rögtön egy éves időszakról van szó. És aztán, hogyha az ember elkezdi olvasni a naplót, akkor nyilván felvetődik ez a kérdés, hogy akkor most ezt tényleg hogy kell olvasni, szerelmes naplóként kell olvasni, vagy egy Idermájer szövegként, és azt hiszem mindegyik igazá.
Ez egy több mint 100 éves szöveg, egyébként ami most jelent meg először magyarul, tehát ugye tényleg a semmiből jött, ugye, hogy tetszik, vagy a teljes ismeretlenség homályából jön a magyar olvasók elé ez a szöveg, és ugye annak ellenére, hogy a 100 éve németül ugye megjelent, ugye senki nem foglalkozott vele komolyabban, és ugye, hogyha 1899-re megyek vissza, ugye, tehát arra az időszakra, amikor ugye ez az egész történet játszott, és ugye a Bécsi udvarnak ugye a protokoláris sajtótörténetét, vagy mi egyéb oldaláról közelítek a kérdés felé, akkor érthetővé válik, hogy ezt a naphoz ők egy intim történetnek vélték, tehát ugye az, hogy két ember, egy férfi és egy nő jelesül az egyikük éppenséggel a császárné. Beszélgetéseiben ugye irodalomról, irodalomban előforduló szerelemről, nyelvoktatásról, belső filozófikus beszélgetésekről, a halálról szóló beszélgetésekről, melankóriáról, stb. Stb. Van szó ezekben az írásokban. Ez értelemszerűen nem ment át a Habsburg udvarnak a cenzúráján, és ugye ha hozzáveszem ugye a másik ismert Erzsébet királyn is visszaemlékezést, amit éppenséggel Falk Miksa jegyzett le, aki egyébként ugye a Pester Lloydnak volt ugye a főszerkesztő, meg németül is írt, meg magyarul is publikált sajtóba. Ő írta meg ugye a császári udvari etiketről szóló szabályzatot, ugye, ami életbe lépett akkoriban, és ugye pedig eléggé szigorúan kezelték azokat a kérdéseket, hogy mit lehet leírni, vagy mit nem. Nyilvánvalóan ez érintette azt is, hogy a császári udvarnak a hétköznapjára vonatkozóan, mik azok a történetek, amik ugye tálalhatók, vagy amik nem. A harmadik síke a sztorinak pedig az, ugye, hogy a napló jegyzetek szerepel ugye az eredeti címen. Ez a töredékesség kérdését veti föl, és ugye az egy nagyon érdekes kérdés lenne azt kinyomozni, és erre mondjuk nekem még nincsen információm, lehet, hogy talán a fordítónak, a Békési Sándornak talán több van, de ugye is leírta a kötet utószavába, ugye mindaz az információ halmaz, amit Krisztománosztól tudni lehet, hogy ugye a megírás pillanatában ugye ezek a szövegek, ezek hogyan keletkezhettek vajon. Tehát ugye, hogy maga a beszélgetés került rögzítése, vagy jegyzetelt közben Krisztománosz, és aztán utólag kreált belőle egy szöveget, vagy egyáltalán semmilyen fajta jegyzet nem készült menet közben, és aztán az egész egy utólagos napló, tehát ugye egy retrospektív történetről van szó. Ha ez az utóbbi eset a valós, mondom itt rengeteg a kérdőjel, akkor érthető, hogy az elfogultsága vagy a kiszínezett történeteknek a tartalma valószínűleg messzébb van a valóságtól, mint hogyha az előző esetről lenne szó. Viszont valamennyi emlékíró vagy monografikus szerző, aki ugye Erzsébet királyné életével és sorsával foglalkozott, nagyon kevés van, annak ellenére rengeteg a kiadvány és rengeteg a hamis kiadvány egyébként nyugodtan meg lehet jegyezni. Tulajdonképpen a Krisztománosz szöveget, a német eredeti szöveget forrásként használták. Így ilyen szemszögből nézve nagyon érdekes ez a kötet, hogy ugye mondom 100 év után most kilép az ismeretlenség homályából, a magyar olvasók számára az ismeretlenség homályából, holott meg a monográfia szerzők azért ismerték. Tehát ez már bizonyítás nyert.
Ami miatt lehetett gyanús ez a szöveg, úgy értem, hogy egy kicsit a szerző érzelmeiről van szó, meg a rajongásáról van szó, mert elképesztő, ahogyan ír a császárnéről, a hajáról, a megjelenéséről, a méltóságáról. Mint hogyha egy istennőről írna, miközben azért emberi is, mert hogy sétálni szerelt, hogy a Schönbrunni kastély udvarában gyalogoltak hosszan, és beszél arról, hogy mi számára nehéz itt az udvari életben, kiben bízik, kiben nem.
Az akkori konzervatív alkotás monarchia a etikettjébe, a rendjébe belegondol az ember, akkor nyilvánvalóan ez nem, hogy szállt, ez gerenda volt a szemükben, hogy valaki arról fecseg, ugye most akkor az a legjobb szó rá, ugye az ő megközelítésükben, hogy császári királyi udvarban, uram, bocsánat, milyen volt egy beszélgetés, mi a lényeg annak, hogy mondjuk egy tanító, egy mester vagy egy tanár a tanítványával a görög eposzoknak a szerelmi történeteiről beszél. Tehát ugye a botránynak a fogalma ugye akkor 100 évvel ezelőtt megállt a helyét, ma már mondom, nem találunk benne semmi botrányos, inkább az elfogultsága érdekes, ugye a korabeli fordítások is ugye azt bizonygatták ugye annak idején, hogy hát ez a kép, ez ó, hát nem valószínű, hogy Erzsébetről szól, tehát ugye valahogy megpróbáltak elfedni. Miközben a valós képhez, az Erzsébetnek a valós képéhez talán ez áll a legközelebb. Mert ugye olyan megörökített történetek Erzsébet személyére vonatkozóan, amik egyébként ugye más kortársi feljegyzésekben itt-ott megjelennek, vagy mondjuk a Ferencida levelezéséből tudjuk, ugye ezek visszaigazolást nyertek, a Sztára Irma feljegyzéséből visszaigazolást nyertek. Tehát is sorolhatnám egyébként azokat a korabeli magyar forrásokat, amelyek ugye igazolták Krisztománosz napoljának a valóságát. Amit egy teljesen egyedi történet, ugye, hogy ez egy ilyen drámai monológgá nőri ki magát ezzel a rajongással, és ugye amiről aztán nem szólnak más korabeli emléki, ugye ezek az utazás története, tehát ugye itt a naplóban megjelenik Innsbruck, többször megjelenik Lajnc, ugye Bécs, Budáról nem beszélve, nyilván Gödöllőről van leírás, akkor a görög szigetekről, Miramáréról és Korfuról, tehát egy csomó minden olyan apró mozzanat derül ki ugye ebből a napló szövegből, ami mondom más korabeli emlékiratokból hiányzott.
Nagyon érdekes, amikor éppen Görögországot mutatja neki, mert hogy azzal foglalkoznak, hogy az Odüsszeiát tanulmányozzák.
És aztán azt tudjuk más forrásokból, vagy más feljegyzésekből is, hogy a Krisztománosz például egyszerűen ókori görög eposz szövegek megírására kérte föl Erzsébetet. Tehát ugye az irodalma, meg a mitológián, meg a mitológikus apparátuson keresztül tanította neki a nyelvet. De hát ez értelemszerűen ez abból jön, hogy amit az elején is mondtam, hogy egy színházi figuráról van szó. Tehát ugye ő úgy volt oktató, meg a Bécsi Egyetemen is úgy volt görög oktató, hogy tulajdonképpen a színházi világ felől közelített. És aztán ugye, amikor visszaköltözött Athénba, akkor színházat alakított, tehát egy német nyelvű színházat alakított Athénban 1899-ben. Tehát ugye az ókori görög mitológiai történeteket hozta vissza egyébként, vagy éppenséggel hozta be. Aztán persze ugye a gazdasági válság, meg világháború előtti állapotok, meg a század előnek a problémái miatt aztán kiszállt a színpadból, mert ugye már pénzügyi problémák voltak Görögországban. És ugye az egész színházas történet aztán véget ért Krisztománosz számára, és aztán végül meg íróként tevékenykedett. Verses köteteket írt, tehát ugye lírikus volt, író volt, emlékiratokat írt, mi egyebet. Az athéni olimpiai játékokról számolt be például. Tehát egy csomó minden más irodalomtörténeti, meg kultúrtörténeti dologgal foglalkozott, de ami a Sziszit érinti, az ugye az a görög kultúrával való megismertetés volt.
Konstantinos Krisztománosz naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától. A könyvet a Szép Míves Könyvek kiadó jelentette meg.